tulajdonképpen mi mindenre használható a grafén?
Erre még borzasztó nehéz ebben a pillanatban választ adni. A grafénnek a különlegességét az adja, hogy egy egyetlen atom vastag lemez. És emiatt a fizikai és kémiai tulajdonságai drasztikusan különböznek minden más szokványos anyagtól, amivel a hétköznapi életben dolgunk van. A pillanatnyilag vélelmezhető felhasználási tartomány a hajlékony mobiltelefon képernyőtől egészen a vízszűrésig terjedhet.
Ez a víztisztítás a gyakorlatban mit jelent? Mire lehet használni a grafén?
Gondoljunk bele abba, hogy Kaliforniában és Ausztráliában brutális vízkrízis van. A vizet úgy adják és veszik, mint máshol az olajat tőzsdéken. Az előrejelzések szerint körülbelül 10 éven belül 1,8 milliárd ember fog komoly vízhiánnyal és vízkrízissel szembenézni. Na most ugye rengeteg víz van ezen a bolygón, csak nagy többsége sajnálatos módon sós. Tehát az óceánok és tengerek víze az alkalmatlan arra, hogy megígyuk. Természetesen lehet sót tanítani lepárlással és más igen költséges módszerekkel. De a nagy előnye ennek a grafén oxidra, ami a grafénnek egy származéka, a grafén oxidra alapuló szűrési módszernek az lenne, hogy nagy energia befektetése nélkül lehetne szétválasztani a vízmolekulákat a bennük oldott só molekuláktól. Tehát ez egy óriási krízist oldhat meg a jövőben, ha ez tényleg működik.
Ez mennyire elméleti dolog, vagy mennyire működik a mindennapokban?
Ez egy gyakorlati dolog, ez kísérletileg demonstrált, kísérletileg kimért, laboratóriumban kimért dolog. Hát ezt most egy-két hete publikálták. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy holnap lehet egy ilyen tengervíz sótalanító üzemet építeni valamelyik tengerparton. Ez azt jelenti, hogy bebizonyították, hogy ez fizikailag, kémiailag lehetséges. Na most innentől azért még egy viszonylag hosszú út vezet el odáig, amíg ebből úgymond ipari alkalmazás létrehozható, de ez a lehetőségét hordozza. És ugye számos további tényezőt kell még tisztázni, hogy ha nem laboratóriumi tiszta vizet, vagy tiszta sókkal, sóssá tett vizet öntenek ebbe a rendszerbe, hanem a tengervizet, amit részint mi, részint ugye a mindenféle környezeti tényezők szennyeznek, ha azt öntik bele ebbe a szűrőberendezésbe, akkor arra hogyan reagál ez a szűrő, eltömődik, nem tömődik, mi történik. Tehát itt számos további, mondjuk úgy technikai jellegű kérdést tisztázni kell, viszont ez egy nagyon izgalmas lehetőség, amit felfedeztek ezek az angliai kutatók.
Ön szerint ebből mikorra lehet a gyakorlatban víztisztító mű?
Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy általában 10-15 év, amíg a laboratóriumból valami átmegy a gyakorlati életbe, néha több is. Attól függ, hogy mennyire van ipari fogadókészség, és mennyire van gazdasági motiváció erre. A nanotechnológia és az ahhoz köthető ipari alkalmazások terén egy picit másképpen néz ki a világ, mint mondjuk az autógyártásban vagy a repülőgépgyártásban, aminek sok évtizedes múltja van. Ez a nanotechnológiai ipar, ez most van születőben, tehát ennek még nagyon sok részletkérdését ezután kell kibogozni.
Ha már a nanotechnológiai ipart említette, nagyon sok ilyen kétdimenziós anyag van. Tulajdonképpen mik ezek az anyagok, miért jelentősek?
Ezeket a kétdimenziós anyagokat azért nevezzük kétdimenziós anyagoknak, mert igazság szerint egyetlen atom vagy egyetlen molekula vastagságok. Ezt így nehéz a hétköznapi élet fogalmai szintén érzékelni, azért megpróbálom egy hasonlattal érzékeltetni. Tehát ezek nanométer körüli vastagságú anyagok, és az egy nanométer az körülbelül úgy viszonyul egy normális focilabdának az átmérőjéhez, mint hogy ennek a focilabdának az átmérője viszonyul a Föld bolygó átmérőjéhez. Tehát ezek eszméletlenül parányi dolgok, eszméletlenül kis vastagságok. Na most az igazán nagy jelentősége ennek a most már valahol az 50 és 100 körül található kétdimenziós anyagok felfedezésének megteremtődött a lehetősége annak, hogy atomi rétegenként vagy molekula rétegenként építsünk fel olyan anyagokat, amelyek soha nem léteztek korábban. Csak az emberi fantázia és az idő szab határt annak, hogy milyen új anyagi rendszereket tudunk felépíteni. Ennek az anyagtudományra gyakorolt hatása, hát megint csak a hasonlatok szintjén, és ugye minden hasonlat valamennyire sántít, de ez összemérhető azzal, mint mikor a biológiában felfedezték a DNS-t, vagy a mikroelektronikában megépítették az első integrált áramkört. Ugye az integrált áramkörök azok már elég rendesen átírták a mindennapi életünket. Ugye mindenkinek ott van a zsebébe a mobiltelefon, ami lényegében egy nagyon bonyolult integrált áramkör darabnak a segítségével. működik. És ez átírta azt a módot, ahogy kommunikálunk, ahogy élünk, ahogy szervezzük az életünket, gyerekeinket, rokonainkat, barátainkat, stb. Ilyen jelentőségű változások várhatók ezektől a kétdimenziós anyagoktól. Ezeknek a kutatása most indult el tulajdonképpen, azt lehet mondani, egy évtizede, és ennek az évtizednek azt lehet mondani, az első kétharmada az a grafénre koncentrált. És az utóbbi 4-5 évben kerülnek a figyelem középpontjába az egyéb anyagok, és amikor ezekből majd ilyen rétegelt szerkezeteket, előre megtervezett módon egymásra rétegelt atomi vagy molekuláris konstrukciókat fognak létrehozni, az szerintem még egy olyan 5-6 évvel előttünk van.
Ez gyakorlatilag olyan, mintha építőkockákból bármit
pontosan
összerakhatnánk?
Nagyon jó hasonlat, olyan, mint egy molekuláris legó. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyerek összepattintgat elemeket, és ugyanazokból a legó elemekből egyszer kutyát, máskor űrhajót épít, ugyanúgy ezekből az atomi molekuláris lemezekből számtalan különböző dolgot fel lehet építeni, aminek teljesen más tulajdonságai vannak, annak következtében, hogy más szekvenciában, más sorrendben követik egymást ezek a rétegek. Ez picit olyan, megint csak egy félig meddig sánta hasonlattal érve, mint a kártya. Tegyük fel, van egy pakli kártyánk, abból a pakli kártyából, hogyha pókerezünk, ki lehet osztani egy olyan kezet, ami nem abszolút semmi értéke nincs, és ki lehet osztani a pókert, vagy mit tudom én, a Royal Flush-t. Körülbelül ugyan ezt lehet elképzelni ezekkel az atomi molekuláris rétegekkel, hogy össze lehet rakni olyan szerkezeteket, amiknek semmi hasznuk nincs, de minden bizonnyal léteznek olyan szerkezetek is, amelyek nagyon nagy jelentőséggel fognak bírni. Igazság szerint ez a grafén oxid alapú szűrőberendezés, ami indította a beszélgetésünket, ez is ilyen. Itt grafén oxid lemezeket rétegeznek egymásra, és azáltal, hogy ezeknek egy meghatározott távolsága van egymástól, bizonyos molekulákat, a vízmolekulákat átengednek, a kicsit nagyobb átmérőjű só ionokat viszont nem. És erre alapul ez az egész szűrési mechanizmus. Egy nagyon egyszerű dolog.
Eddig még soha nem tapasztalt minőségű anyagok is akár létrejöhetnek, lehet, hogy eddig nem ismert, mert rugalmas, vagy éppen kemény anyag születik, tehát olyasmi, amit mondjuk, most egy picit messzebb megyek, az űrkutatásban lehet használni?
Ez könnyen megtörténhet. Tényleg itt azt hiszem, hogy csak a fantázia szab határt annak, hogy milyen anyagokat lehet létrehozni, és az információ technikában hozhatnak nagyon sokat, meg a molekulák és atomok kezelésében. Ha belegondolunk, megint csak visszautalok erre a vízszűréses történetre, amivel indult a beszélgetésünk, ugye itt lényegében terelgetjük az atomokat és a molekulákat, vagy ionokat és molekulákat. Egy olyan rendszert hoztak létre ezek a kutatók, ami képes megmondani, mint egy közlekedési rendőr a vízmolekulának, hogy te jobbra mész, az ionnak meg azt mondja, hogy te balra mész. Na most molekulákat általában molekuláris méretű eszközökkel lehet szétválogatni, kezelni. Tehát akkor, ha olyan molekuláris vagy atomi méretű dolgokat tudunk létrehozni, amelyek képesek a molekulákat szétválogatni, akkor komoly esélyünk van arra, hogy egy csomó kémiai folyamatot, amit most adott esetben nehezen, vagy költségesen, vagy környezetszennyező módon végzünk el, hogy 10-20-30 év múlva sokkal kedvezőbb körülmények között tudjunk lebonyolítani.